Kedves hallgatóink, ismét budavári Bach Fesztivál lesz, immáron 13-szorra a budavári evangélikus templomban, a Bécsi kapu téren, méghozzá június 25 és július 4 között, és itt van a vonalban ennek a csodálatos fesztiválnak az életre hívója, az alapítója és egyben művészeti vezetője Bán István orgona művész. Szia István!
Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Belegondolni is örülhet, hogy tényleg 13-szorra szervezed meg, és van még hozzá energia, és van még hozzá muníció, és ezek szerint hát sikerült egy kis appanást is összehozni, mert tudom, hogy ez mindig azért, hát tudjuk, hogy nem egyszerű. Na, de hát nézzük a dolognak a pozitív oldalát. Mi most a tematika? Tudom, hogy minden évben kitalálsz valamit, és tudom, hogy most is valami különleges csoportosítást ötlöttél ki.
A Bach Fesztiválnak a lényeg az az, hogy létezik. Ez önmagában már a legjobb dolog, amire az ember reggel fölkelhet, hogy ezért dolgozik az ember. És amit mondtál, hogy nehéz összehozni a támogatást hozzá, ismerjük a mai valóságot, és nem is kell belemennünk, de az, hogy a budavári önkormányzat ezt fontosnak tartja, és tényleg egy olyan jó együttműködés alakult ki velük, hogy olyan szintű támogatást nyújtanak, ami egy valódi nívós fesztivál megvalósítására elegendő, és itt most nem a túlárazásokról beszélünk, amiről
világos,
hall, hanem tényleg annyit adnak, amennyibe ez kerül, és így lehet minőséget teremteni. Mert amikor megfogható az, amit az ember letesz az asztalra, akkor az számon is kérhető, és abból gyümölcsözhet aztán egy további csodálatos dolog. Így van ez most is. A színessége a fesztiválnak az mindig úgy alakul, hogy kik, mikor, hogy érnek rá, azért kapkodni kell. Ez mi külföldön úgy szerveznek fesztiválokat, hogy már 2 évre előre le vannak kötve koncertek. Nekem is van 25-re már lekötött koncertem külföldön. Mi odáig jutottunk ebben a kooperációban az önkormányzat, hogy legalább már tudok egy évet tervezni, és egy évben 2 fesztiválunk van. Ez a mostani Bach Fesztivál, ez a páratlan, a 13. Itt csak Bach művek szerepelnek. A 14. majd ősszel lesz, az pedig a Nemzetközi Orgona Fesztivál. Ott nem csak Bach van, ott a motto Bach plusz egy, de most erről beszélünk, ami most következik. És hogy mi a hajtórugója az egésznek, az pontosan az, hogy egy olyan óriási életmű van Johann Sebastian Bachnak, amit az ember haláláig nem tud véghallgatni, vagy kiaknázni, vagy eljátszani. És hát ez egy hatalmas merítés, és pontosan ez a páratlan, azaz most a 13. páratlan számú, úgy páratlan, különben is páratlan, már csak az előadók meg a műsor miatt is.
De, mindig az.
Pont az a lényeg, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen mérhetetlen mennyiségű területen alkotott Bach hatalmasat. Én mindig hangsúlyozom, hogy imádjuk Bachot, meg nyilván ő az 5. evangélista nekünk protestánsoknak, meg értelem szerint azért ő a földi küldönce Jézus Krisztusnak, mert ők haverok voltak, ugye ketten jöttek le a földre, a többit mind a Jóisten intézi onnan föntről. De ettől függetlenül az életmű, amit itt hagyott nekünk, az feldolgozhatatlan, viszont azt a krisztusi és isteni magasságot és mégis finomságot, azt ő hozta el nekünk, mint egy szakfordító, és mindegy, hogy szólóhegedűre, zenekarra, orgonára, kamarazenekarra, ezek mind ott vannak, ott hevenek előttünk, és mi ezeket tuszkoljuk be valahogy a fesztiválunkba úgy, hogy egy minimális keresztmetszetet tudjunk abból adni, ami igazából felfoghatatlan mennyiségű és minőségű életmű.
Hát ez tényleg így van, és aki egy kicsit ismeri a klasszikus zenét, vagy a régi zenét, és annak a népszerű szeretével találkozott, az biztos, hogy találkozott a legismertebb, vagy legnépszerűbb Bach művekkel, és egy kicsit utánásod, vagy egy kicsit elkezdett hallgatni Bachot, akkor elképesztő dolgokkal találkozhatott. Ebben az évben is jelentek meg Bach művek különböző kiadványokon, különböző lemezeken, a mai napig tele vannak a koncertpódiumok Bach előadókkal, tehát van valami titok, amit most nyilván nem fogunk megfejteni itt, de valami varázslat az biztos, hogy van ebben, teljesen igazad van, és akkor ha már megemlítettük az első kerületi önkormányzatot, akkor hát említsük meg a dolognak a szakrális fővédnökét, ugye Fabinyi Tamást, aki az evangélikus egyháznak a püspöke.
Igen, ez egy olyan hármas egység, amit nem lehet egyszerűen elválasztani. Magát a fesztivált a budavári evangélikus templomnak az orgonája hívta életre, Ezt 2017-ben építettük meg, ez volt a reformáció 500
Igen.
évforduló, mi ünnepnek hívtuk, mert évfordulónak felesleges valamit hívni, ami úgyis minden évben van. De ez egy ünnepi év volt, és hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az EMMI akkor, hát ez 15-ben alakult már, létrehozott egy reformáció emlékbizottságot, aminek a kormánybiztosa a dr. Háfenstedt Károly volt, aki ismeri az evangélikus köröket, tudja, hogy egy magasan potentált ember, de nem csak a teológián tanított, hanem nálunk is lelkész volt még korábban a templomban. A budavári evangélikus templom, meg a szabad így fogalmazni, most az első számú templom a magyarországi evangélikus egyházak, mert három püspöki székhelyünk van, Győr, Deák tér, Budavár, de miénk az elnök püspök, a Fabinyi Tamás. Tehát eleve már adott az, hogy egy hegyre épült templomban ott van egy gyönyörű evangélikus püspöki templom, és akkor abba építünk egy bakorgonát, ami messze felülmúlja azokat az elvárásokat, amiket gondoltunk, és tényleg, tényleg bachi feljegyzések alapján építettük. Tehát ott van
Bocsánat, ebbe
akkor
egy
az...
picit muszáj belemenned a laikusok kedvéért, hogy mi az, hogy Bach orgona, tehát Bach feljegyzései alapján. Oké, na de hogyan?
Ez marha egyszerű. Ugye beszéltünk arról röviden, hogy milyen óriási Bachnak az életműve, de Bachnak van egy másik oldala is, tehát ő nem csak egy brilliáns zeneszerző volt, és egy isteni földi helytartó és szakfordító, ahogy én őt hívom, de ettől függetlenül ő egy mindennapi zenész volt, tehát ő nap, mint nap valamit csinált egy hangszer mellett. Vagy csembalózott, vagy orgonált, vagy komponált, vagy vezényelt, és így tovább több hangszeren játszott. Ez az egyik nagyon fontos aspektus. A másik aspektus az, hogy miután ez a mérhetetlen tudás, ami benne forrt, ez valahol kellett, hogy a hangszereknél is megjelenjen, emiatt ő, mint orgonaszakértő is működött. Tehát rengeteg orgonát átépítés után, vagy új orgonák megépítése után ő vett át. Rengeteg orgonát ő épített át. Volt orgona, amit ő tervezett, és ezek fennmaradtak. Hál' Istennek. És mi, amikor ezt az orgonát építettük, hisz a Reformáció Emlékbizottság azt mondta, hogy egy olyan orgonát építsünk, amin a legautentikusabban előadhatóak Bachnak a művei, hát hova nyúlna az ember, ha nem Bachhoz? Azért ez nem annyira bonyolult. Ezt a laikusok is értik. És mi ezt tettük, hogy megnéztük, hogy Bach hogy tervezett orgonát, hogy épített át orgonát, milyen regiszter csoportokat szeretett, a természetes felhangrendszert, ami az orgonának az alapja, hogy hangszerré váljon, hogy alkalmazta a regiszter csoportokban, ezek mind rendelkezésre állnak. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból nagyon könnyű helyzetünk volt, mert már Bach megmondta, hogy mit kéne csinálni Budavárba, és mi megépítettük.
Illetve hát pontosan ugye hol máshol, mint Pécset, ugye az Angster műhelyben készült ez is. Te el lehet azt magyarázni, hogy tulajdonképpen egy katolikus templomban, vagy egy bazilikában egy másik orgona van, mint egy evangélikus templomban, egy másfajta orgona?
Nem a felekezet határozza meg, hanem a korhűség.
Aha.
Tehát az orgonáknál nagyon fontos azt tudni, hogy vannak, tehát hogy az ember most bárhol jár a világban, bemegy egy katedrálisba, ott van egy borzasztó nagy orgona, az nagy valószínűséggel egy szimfonikus, romantikus orgona, amin inkább a nagy romantikus művek játszhatóak autentikusan, tehát ugyanúgy lehet rajta bármit játszani, de nem feltétlenül arra való, hanem inkább Vidorra, Lisztre, Régerre, és így tovább. Az ilyen orgonák, amik historizálnak, mint a miénk, tehát mi Gottfried Silbermannnak a mintájára építettük az orgonánkat, tehát egy régi, gyökerű, nagyon veretes, talán a legnagyobb barokk orgonépítőnek a hangszerének a mintájára, abban is a késeiekre, mert hát ahogy Bachnak a zenéje jövőbemutató volt, Gottfried Silbermannnak a hangszere is nagyon jövőbemutatók voltak, de ez akkor is egy 300 éves minta. Tehát
aha.
Ezeken az orgonákon, az ilyen historikus orgonákon, ott azt az irodalmat lehet rajta jól játszani, amire írták. Na most, és itt jön az, amit kérdeztél, hogy nem a felekezet csak annyiban meghatározó, tehát például a Gottfried Silbermannnak a testvére, ő katolikus templomokba épített orgonát Franciaországban, Elzászban, az András Silbermann, azok más típusú orgonák voltak. Ő jóval idősebb volt, a Gottfried Silbermann nála tanulta az orgonaépítést, aztán hazament Németországba, És a francia barokk orgonatípust magával vitte, és már is integrálta az evangélikus orgonaépítésbe. Tehát ezért mondom, hogy ilyen átfedések mindig vannak, és ezek marha nagy szerencsék, hogy ilyen kincseket lehet találni, mert pontosan azt lehet látni, hogy akkoriban mennyire nagy volt az innováció, és milyen marha nagy volt az érdeklődés más hangzások felé. És ez a korszak, pontosan Bachnak a kora, ez erről szólt. Hát emlékezünk vissza, hogy Vivaldi mennyit utazott. Ott van Muffat, aki egy francia zeneszerző, és aztán Bécsben halt meg, és az életművének a nagy részét Bécsben írta. Tehát ez egy nagyon-nagyon aktív környezet volt, és ezek megjelennek. Aztán van olyan is, amikor például Alexandre Pierre-François Bailly, ő inkább a klasszikához tartozik már, mint a barokkhoz, ő egy francia organista volt, és a franciák azok nem nagyon pedáloztak. Ők egy Cantus Firmus játszottak pedállal, vagy néha rárakták a lábukat, és akkor...
Ja, hogy úgy nem pedáloztak. Ja, én azt hittem, hogy nem igyekeztek, hogy gyakorlati értelemben.
Ja, nem. Fantasztikus orgonákat építettek, és hát ami a katolikus istentiszteleteken és miséken szükséges volt, mert ott nem liturgiai orgonajáték volt, hanem kitöltő orgonajáték. Tehát még a protestáns egyház énekelt, és az énekekhez születtek a korál előjátékok, a katolikus egyházban nem így volt, hanem amikor volt üres járat a miséken, ez máig is így van, különben
igen,
Franciaországban, ott zenéltek. Tehát ott arra épültek orgonák. Az evangélikusoknál meg az aktív orgonálásra épültek orgonák, tehát más volt az, hogy mire használjuk, de a franciáknál ott nem volt annyira elterjedt a pedál használat.
Világos, most már értem.
Nem volt szükséges. És ez a Bailly, ez felhúzta magát. És hát ő azt mondta, hogy jó van gyerekek, hogyha a francia katolikus egyház nekem nem épít normális pedált az orgonához, én pedálozni akarok, akkor hozok a németektől. És vitt is. Tehát Németországból rendelt egy orgonaépítőt, aki rendelt neki egy normális protestáns pedált a francia katolikus
templomában. Jó, de mit csinál egy normális protestáns pedál? Reverb vagy sustain? Ugye most én kiindulok az elektronikus orgonán található gombokból.
Tehát az orgonának a lényege, hogy azt mindenki tudja, hogy több soros, tehát több klaviatúrája
igen, van, mi
manuálnak hívjuk, és minden manuálnak megvannak a maga sípsorai. Ezek azok a cuclik vagy gombok, amiket az ember mindig kapcsol vagy kibe húzogat,
ami
állati izgalmas, jól is néz ki, de mi is szeretjük orgonisták, persze, hát ettől szép az egész, hogy bármikor tudunk mást beállítani. És minden manuálnak megvan a karaktere, azaz megvannak a saját sípsorai, ezek a sípsorok, ezek mind különböző hangmagasságú és hangszínű sípsorok, amik beleilleszkednek a természetes felhangrendszerbe, de egy különböző karaktert adnak ki, annak függvényében, hogy mit, mikor kapcsolunk be. A pedál ugyanígy működik. Tehát annak is megvannak a regiszterei, azaz a sípsorai, és értem szerint a pedálban ott inkább a mélyebb, magasabb sípok vannak, tehát minden magasabb, annál mélyebb, és ezek a mély regiszterek ez egy jó bázist adnak. És a francia barokk zenében ott nem annyira ez a Bachnál ismert basso continuo, azaz mindig a basszusra építkező polifon zene volt jellemző, hanem inkább ilyen virtuózabb, inkább homofónabb zene, és ahhoz nem kellett az, hogy mindig meglegyen az a basszus bázis.
Aha, értem.
Viszont arra az fontos volt, hogy mondjuk egy Cantus Firmust, egy Gregoriánt, egy orgonaműben ki tudjanak emelni, és akkor azt a pedálban egy magasabb fekvésű trombita regiszterrel például kiemelték. De nem volt meg az a klasszikus basszus alapú orgonajáték. És ez az, amit aztán a klasszikában vett át a francia katolikus orgonazene a protestánsoktól. Ezek nagyon izgalmasak, és máig is ilyen orgonákat találkozni, az ember csak les, hogy micsoda finomságok vannak, és milyen átmenetek, és a különböző felekezetek, hogy oldották meg ezeket a dolgokat a maguk korában, hogy egy nagyon aktív és színes orgonamúzsikát tudjanak prezentálni.
Figyelj, elképesztő, és még órákig hallgatnálak, de most egy kicsit beszéljünk a fesztiválról is, mert tulajdonképpen a beszélgetésünknek ugye az lenne a lényeg, hogy kedvet csináljunk hozzá.
Szerintem úgyhogy... már azt megcsináltuk, de jó, még jobb, hogyha tudjuk, hogy mire kell jönni.
Igen. A hangos műsorúságnak szerintem nincs sok értelme, úgyhogy rögtön el is mondom, mondanám, hogy egyrészt a Facebookon, a Budavári Bach Fesztivál Facebook oldalán minden programot meg lehet találni, meg van egy www.bachfesztivál.hu is, de azért arra kérlek, hogy emelj ki egy-két highlightot, hogyha nem is mindegyiket, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes meghallgatni.
Ez egy nagyon csúnya kérdés volt, mert én meg a fesztivál igazgató, és mindenkit én hívtam meg. Tehát az összes koncert egy highlight. Azt kell tudni, hogy beszéltünk sokat most Bachról, meg az orgona irodalomról, míg az őszi Bach-fesztiválunk tényleg egy orgona-fesztivál, itt Bach van a középpontban, és emiatt rengeteg szóló, kamara vagy zenekari alkalom van, és igazából mindenki maga kedvére mazsolászat, aki gyakorló Bach-fesztiválra járó tudja, hogy igazából nem érdemes egyet se kihagyni. De amire én próbáltam most idén odafigyelni, hogy visszakanyarodjunk még az első kérdésedhez, tehát hogy mi a karaktere, vagy mit akarunk megmutatni. Tehát az egyik az, hogy Bach minden vasárnapra írt egy Bach-kantátát. És ezek fantasztikus művek. Tehát tényleg őrület, kórus, szólisták, barokk zenekar, és miután van egy barokk orgonánk, mi ahogy Bach csinálta, mi a barokk orgonával kontinuózunk. Tehát a nagy orgona szól, nem egy kis csemballó, mint kíséret a zenekari művekben, egy egészen más hangzás. Tehát például ez azért highlight, mert ilyet a régióban sehol nem hall az ember, ez kb. 29-én lesz a kantátás koncertünk, de már maga a nyitó koncert 25-én, ahol Bach-motettákat éneklünk, amik kórus művek, értelem szerint, de annak is van egy olyan felfogása, ami autentikus és Bachi korra visszavezethető, hogy orgona continuo, és egy vonós hangszer. Még hát ugye, amit mondtam, tehát ez a basso continuo, a basszus alapú polifon zene, és tehát ez egy barokkbőgő, azaz violone, a mi nagy orgonánk, és egy fantasztikus kórus, és akkor velük énekeljük a Bach-motettákat. Van két nagy ciklusunk, a muzikális összopfer, és a Goldberg variációk. Hát ugye nem sok ciklusa van Bachnak, van ez a kettő, meg a Die Kunstfuge, meg a Klavierübung. Tehát két nagy ciklust is eljátszunk, a muzikális összopfer az azért különleges, mert Nagy Frigyes porosz király adta a témát Bachnak, ami egy rettenetesen nehéz téma.
Aha.
És ő azt mondta, hogy nekem itt improvizálja egy három szólamú fugát, Bach leült és improvizált neki.
Mármint, hogy zenei témát adott neki a Nagy Frigyes?
Egy zenei témát. Aha. Ő adta a témát, egy kiváló fuvolás volt. És ő adta a témát. És akkor azt mondja, hogy figyelj, akkor improvizálj nekem egy hat szólamot is. És Bach azt mondta, hogy hát ezt most nem visszaküldöm. Várt pár hetet, most nem utána kell nézni, de mondjuk két hét múlva egy komplett ciklust küldött vissza úgy, hogy benne volt a három szólam a fúgája, akkor Richard Carey-nak hívták még a fúgát, megcsinálta a hat szólamú fúgát, és még hozzáírt rengeteg kánont és elképesztő polifon tételeket, és egy komplett ciklust küldött vissza a királynak. Tehát ő nem az, hát ő nem akart elszaladni a feladat elől, ezért pici időt kért. Na most mi ezt a ciklust is játsszuk egy kvártetben, fuvola, hegedű, cselló és csembaló, de természetesen ott is szólni fog az orgona. Van a Goldberg variációnk.
Hát ami ezt azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, mert a Glenn Gould az elintézte, hogy ez tényleg világhírű legyen.
A Glenn Gould az egy hatalmas kincs azért a modern világnak, még akkor is, hogyha nem már a mai napokhoz tartozik. Igen, ezt ő elintézte. Tehát ismerjük a Goldberg variációk, az teljes mértékben világi zene, és a Manz Carletti, benne van a saját Bachi polifónia, benne vannak francia overtűrök, de ez trió játsza, egy vegyes trió, két osztrák hegedűs, brácsás, meg egy spanyol csellista, nagyon jó barátom, és hát ez természetesen nagyon várjuk. Tehát már négyet elmondtam a nyolcból, és a maradék négy, azok is nagyon izgalmasak. Tudnélik, van egy olyan koncertünk, ami kooperáció a Regensburgi Egyházzené Főiskolával. Ez onnan jött, hogy Budavárnak Regensburg partnervárosa.
Aha.
Már tavaly kialakítottunk egy ilyen kulturális hidat, és maga a rektor hozza két növendékét, egy blokkflőt és szintén spanyol lányt, meg egy német fiú fog orgonálni. A Zeneakadémiával is van egy közös koncertünk, Ott Pál Úr János, a Zeneakadémia tanára, egy kiváló magyar organista, nem kell bemutatni természetesen a nevét, ő közös koncertet ad három növendékével, mester és tanítványa, a legjobb. Különben szerintem így lehet lemérni, hogy ki mit tud.
Abszolút.
És aztán még van két olyan alkalmunk, ami meg inkább a meghittséget tükrözi. Ábrahám Márta fog egy szólóhegedű estet adni. Ott van egy kis pluszunk, mert miután az Orgona hívta, illetve a fesztivált az Orgonának mindig szólnia kell, és egy tündéri, hihetetlen tehetséges fiatal lány fog egy orgonaművet előadni. Én erre odafigyelek mindig, hogy aki nagyon tehetséges, és aki sokat tett le az asztalra, az ilyen koncerteket színesítse egy kis orgonajátékkal, és az első tihanyi apátsági orgonaversenyen, én ott hallottam a lányt, én voltam a zsűri elnök, ő kapta a nívódíjat. Úgyhogy én őt meghívtam, hogy akkor az Ábrahám Mártával kicsit zenéljen együtt, és a zárókoncert
De
pedig...
hát mondjuk el a nevét, ha már ennyit beszéltünk róla.
Jaj, nagyon szép neve van. Tüzes Johanna Róza.
Tüzes Johanna Rózát megjegyezzük.
Csak orgonálni szabad ilyen névvel. Igen.
Na, és akkor a
zárókoncertünk Tegyei Zoltán jön közénk, akit sokan ismernek, egy brilliáns csembalista. Tehát ott is szólnia kell az orgonának, úgyhogy egy részét a műsorának orgonán fogja előadni. Ami nagyon vicces, mert a csemballó az egy rettenetesen finom hangszer, és a mechanikáját tekintve is sokkal lágyabb és kifinomultabb, mint hívjuk monstrumnak, mint az orgona. És
hát
ezt a
persze.
Kettőt szembeállítani egymással, egy hatalmas gépezet és egy finom hangszer, ugyanannak az embernek a megszólaltatásában, én ezeket mindig imádom, amikor vannak olyan bátor csembalisták, akik odaülnek az orgonához, mert rendkívül izgalmas dolgok jönnek ki belőle, és hát természetesen azért meg fogja ugorni a feladatot, mert imádja Bachot ugyanúgy, mint én, ezért hívtam meg.
Ez lesz tehát július 4-én, ugye minden koncert este 7-kor kezdődik, és ha jól emlékszem, ezek ingyenesek, ezek a koncertek, nyilván adományokat az egyház elfogad, és ahogy mondtam az elején, minden részlet fönn van a Budavári Bach Fesztivál Facebook oldalán és a bachfesztivál.hu oldalon. Sajnos lejárt az időnk, de tényleg évekig hallgatnálak még. Bán István fesztivál igazgatónak nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a 13. Budavári Bach Fesztiválhoz. Én mindenképpen menni fogok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és nem is engem kell hallgatni, hanem Bachot nagyon sokat, akár a fesztiválon, vagy a mindennapokban.
Így legyen, köszönöm szépen.
Köszönöm.